Szent István Rádió. A jó hír hangja.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ideglenes emlékhelyet létesítettek a csütörtökön elhunyt Kozma Imre atya iránti kegyeletüket kifejezni szándékozó látogatóknak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapest 12. kerületi Szarvas Gábor úti országos központjában található emlékhely reggel 7-től 19 óráig várja a látogatókat, akik Kozma Imre nagyméretű kép előtt megállva idézhetik fel alapító elnökükhöz fűződő emlékeiket, virágot helyezhetnek el, gyertyát gyújthatnak, imát mondva, vagy egy néma főhajtással kifejezhetik tiszteletüket, jelképesen elbúcsúzhatnak. Az emlékhely a központ udvarán található, egész nap nyitott kapun keresztül, bejelentkezés nélkül is felkereshető, esős időben egy kisebb emlékhely várja az érkezőket a főépület bejáratánál. Kozma Imre temetéséről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat később ad tájékoztatást. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök győzelmi tervével nem lehet nyerni, csak veszíteni, ezért mi ebben nem veszünk részt, közölt a miniszterelnök a közrádióban. Orbán Viktor kifejtette, nem közvetlenül ütköznek össze Oroszországgal, mert kettejük között ott van Ukrajna, de valójában az EU úgy viselkedik, mint egy hadviselőfél. Arról is beszélt, az Európai Néppárt szintet lépett a legutóbbi európai parlamenti vitában, ahol bejelentették a saját igényüket kabinettje távozására, hogy az új, saját pártcsaládjához tartozó kormány csináljon olyan politikát, ami tetszik Brüsszelnek, tehát engedje be a migránsokat, lépjen be a háborúba, fogadja el a gender ideológiát és szüntesse meg a gyermekvédelmi rendszert Magyarországon. Hozzátette, probléma, hogy amit mi csinálunk, az nagyjából az, amit az európai nép is szeretne látni otthon, és aminek a saját kormányuk épp az ellenkezőjét teszi. Nálunk viszont nincs migrációs krízis, mert nem engedjük be őket, és hasonló a helyzet a rezsi ügyében is, nálunk fizetik a családok a legkevesebbet az áramért és a gázért. A kormányfő azt mondta, alakul az a 21 pontos gazdasági akcióterv, ami nagy lendületet tud adni a magyar gazdaságnak. Lesz nagy csodálkozás, amikor 2025-ben ismertetik az első negyedéves számokat. A tervek közül kiemelte a béremelést, a lakatás olcsóbb átételét elsősorban a fiataloknak, a családok megsegítését a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázásával, a kis és közepes vállalkozásokat segítő Demján Sándor tervet. Jövőre a mindennapi életben látványosan mutatkozik majd meg ez az új gazdaságpolitika, ha sikerül a nemzeti konzultáció megerősíteni, összegzett. A magyar-luxemburgi kapcsolatot az utóbbi időben újra a kölcsönös tisztelet jellemzi, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Budapesten, aki 10 éve tartó hivatali ideje alatt először fogadta luxemburgi kollégáját. Szijjártó Péter a Facebookon arról számolt be, a két ország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóját. Rámutatott, hogy a Magyarország és Luxemburg közötti kereskedelmi forgalom volumene 10 év alatt a 4-szeresére nőtt. Az országgyűlés csapatának és a török nagy nemzetgyűlés labdarúgó csapatának mérkőzésével ért véget Ankarában a magyar parlamenti delegáció programja, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. A törökök nyertek ezúttal 2-0-ra. Kövér László a hivatalos törökországi látogatást úgy összegezte, a diplomáciai kapcsolataink 100. évére meghirdetett magyar-török kulturális évad keretében nem csak fontos tárgyalásokat folytattak, hanem részük volt kulturális programokban is, Ankarában és Isztambulban. A házelnök az országgyűlés labdarúgó csapata nevében egy tegból asztalt ajándékozott a török nagy nemzetgyűlési sportklubnak. Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójának szóvivője elítélte az izraeli erők által az utóbbi napokban végrehajtott támadásokat, de leszögezte, hogy Libanonban maradnak. Andrea Tenenti utalt arra, hogy az izraeli erők kivonulásra szólították fel őket. A szóvivő megdöbbentő pusztításról számolt be a Libanon és Izrael közötti demarkációs vonal, az úgynevezett kék vonal mentén és azon túl is, hangsúlyozta, hogy sok faluk szenvedett károkat. A MOL nyomásérzékelő rendszere szivárgást jelzett a Százhalombatta és Pécs közötti üzemanyagszállításra használt terméktáv vezetéken, Gárdony közelében, tájékoztatta az olajipari vállalat az MT-t. A hibát a vezeték alsó részén egy repedés okozta. A probléma nem érinti a város ivóvízhálózatát. Az új rendszerben visszaváltott palackok, dobozok, üvegek száma héten elérte a 500 milliárdot, közölte a MOL hulladékgazdálkodási koncesziós társasága a MOHU az MT-vel. A cél, hogy 3 év múlva az italcsomagolások minimum 90%-át visszaváltsák Magyarországon, a becslések szerint évente több mint 3 milliárd ilyen van forgalomban. Mintegy 9818 diák és laikus segítő tanulta meg az újraélesztés alapjait Budapesten. Az újraélesztés világnaphoz kapcsolódott a program. Évente átlagosan 27 000 esetben következik be hirtelen szívhalál Magyarországon. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható, majd a folytatásban is csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és +2 fok között, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. október 18-a péntek van. A szerkesztő Bércesi András nevében is szeretettel köszönti a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai közéleti adásunkban az Árszakra Fesztivál egyik budapesti eseményét idézzük fel. Ha tehetik, tartsanak velünk! Bon, bon, bon,
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat a Magyar Nemzeti Múzeumból. Juhász Zoltán Andrással vagyunk itt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktorandusával, ő történésznek tanul. És itt tartott egy előadást a Magyar Nemzeti Múzeumban, az Arszakra Fesztivál keretében, Hit a hatalom árnyékában címmel. Körbevezette a látogatókat az érintett tárgyak előtt, és mindegyikről elmondta a tudnivalókat. Tehát itt kezdünk az Ajándékozás magas kultúrája című vitrén előtt. Itt ezüst tárgyak vannak, és aranyrudak. Mit kell tudni, mert éppen itt kezdődött ez az előadás?
Ha először meghallja valaki, hogy hit a hatalom árnyékába, talán mindenkinek a 20. század jut elsőre az eszébe, mert hogy ez van hozzánk legközelebb, és egy olyan korszak, ami nagyon erősen rányomta a bélyegét a vallásnak a világára, tényleg árnyékba helyezte ezt. Viszont szerettem volna egy olyan átfogó képet adni, ami az ókortól kezdődően felrajzol egy ívet, hogy mikor, hogyan viszonyult a hatalom a különböző vallásokhoz, és elsősorban természetesen a kereszténységhez, úgyhogy ezért kezdünk itt az ókori kincsek között, és hát az első tárgyunk az a szeúzó kincsek korából, tehát a 3.-4. századból eredeztethető Krisztus monogram ábrázolást tartalmazó sisakdísz lesz. Ugye ehhez egyel arrébbi vitrinhez kell lépnünk.
Menjünk akkor arrébb.
Igen, itt már jól látható, ez az aranyozott sisakdísz, ez egy katonai sapkáról került elő, és ugye ha közelről ezt megnézzük, egy XP jel van benne, ez egy Krisztus monogram, ki és a ró görög betűkből származik. De hát hogy kerülhet egy ilyen monogram katonának a sisakjára? Ugye ez a 300-as évekből származó lelet, ami az úgynevezett konstantini fordulat után került elő. Konstantinus 312-ben Krisztus után vagyunk már, legyőzte a dász császárát Maxenciust, és ezek után egy nagyon híres csatában győzött, amikor volt egy olyan látomása, hogy a hagyomány azt tartja, azt mondta neki egy sugallat, hogy egy jelben győzni fogsz, és az, amit itt látunk ezen a sisakdíszen, ez az XP monogram megjelent Konstantinus álmában. És ezt onnantól kezdve kötelezővé tette a katonáinak, hogy fessék a pajzsaikra, használják ezt a jelvényt, mert hogy Krisztus erejével győznek, és győztek is. De hogy mit jelentett ez annak a katonának konkrétan, aki ezt a sisakot viselte, az már több kérdést fölvet. Lehet, hogy ő is áttért a keresztény hitre, de az is lehet, hogy megtartotta a sok isten hitben maradt, és ezt a Krisztus monogramot pedig csak mint egy bajelhárító szimbólum, a keresztények istenét pedig egy fontosabb istenként tekintette. Kicsit olyan volt ez a világ, amiből ez a tárgy is származik, illetve hogyha itt körbenézünk, ugye mindegyik másik míves darab, mintha az egyik lábunkkal még az ókorban állnánk, a másik lábunkkal pedig már a középkorban, az egyik lábunkkal a sok istenhitben állunk, a másik lábunkkal pedig az egy istenhit felé fordulunk a krisztocentrikus világhoz, ami aztán a középkort jelképezi. És Konstantin pedig ugye szintén egy olyan császár volt, aki elhozta ezt a fordulatot, de maga a birodalom az még nagyon sokáig ebben a kettősségben. Erről szól ez a 3.-4.-5. század, hogy átmenjünk a sok istenhitből, a nagy birodalom szépen lassan fordul át a kereszténységbe.
A szeúzó kincseket fogjuk megnézni ezután. Itt van ez a hatalmas üst, amiből előkerült, közel 1 méter az átmérője.
Ebben találták meg a kincseket, és most nekünk is kell egy kicsit kutakodni, hogy megtaláljuk magát a szeúzó tálat, mert éppen restaurálják, de itt van egy kép róla, megmutatom. Nem tudom, hogy látja egyből, hogy hol van ezen egy ilyen Krisztus monogram, lehet itt keresgélni egy kicsit, de ha a tálnak a középső medalionját megnézzük, akkor 12 óránál egészen piciben a szöveg elválasztójaként ugyanaz a monogram, ami előbb a sisakdíszen szerepelt. Valószínű, hogy Szeúzó is egy olyan ember volt, aki egyik lábbal még egy kicsit az ókori világban, a másikkal meg a kereszténységben állt, mert ő egy pannóniai főúr volt, aki hát valószínűleg a szintén pannóniai születésű Valentinianus császártól kapta ezt a gyönyörű kincs együttest, és Valentinianus pedig akarta mutatni azt, hogy ez a Szeúzó, ez van olyan gazdag és van olyan művelt, mint a szenátus Rómában. Tehát tulajdonképpen itt a Szeúzó kincs az azt jelképezi, hogy Valentinianus egy új gazdag réteget maga mellé emelt a hatalomba, és Szeúzó ennek az egyik alakja volt, és ez a kincslelet pedig ezt hivatott bizonyítani, hogy valóban érdemesek ezek az új gazdagok erre a pozícióra. Egyébként Sági Marjannak a kutatásaiból lehet ezt nagyon szépen megismerni, ennek a történetét, és bizonyítani kellett, hogy kereszténységgel már kapcsolatban vannak, tehát itt ez egy egyértelmű utalás erre a 4. századi világra.
Szent István palástjánál vagyunk, ez az egyetlen hiteles ábrázolás róla.
A ritka pillanat, hogy itt kettesben lehetünk a koronázási palástal. Most nem egy nagy csoporttal nézzük meg. Szent István palástja, ezt egy picit javítanám, mert hogy ez akkor még nem palást volt, hanem egy harang alakú miseruha, amit aztán később alakítottak át palástá. És ugye előbb arról beszéltünk, hogy az egy istenhit, sok istenhit között lépegettünk itt a középkor felé haladva, és hát Géza fejedelem egy nagyon jó átcsatolás az ókorból ide a magyar középkorba, mert hogy Géza azt mondta magáról, hogy elég gazdag vagyok ahhoz, hogy egyszerre két istenségnek szolgáljak, és ezzel azt próbálta kifejezni, hogy a pogány világhoz is megtartotta a kapcsolatait, de kereszténység felé is fordult. Ugyanaz a kettősség, amit az előbb beszéltünk, ugye Valentinianus Szeúzó kapcsán, ugyanaz itt is megjelenik a magyar középkorban, de aztán István egyértelműen hozott egy olyan döntést, hogy a keresztény útra vezeti Magyarországot. De már a kapcsolat hasonló, mint az előbb, ez se lehetett könnyű, hiszen, hogy a római katonára visszautaljak, hogy az a sisakdísz az azt jelentette, hogy ő valóban keresztényként gondolkodott, vagy csak egy bajelhárító szimbólumként tekintett erre a jelképre, ez ugyanígy volt a magyaroknál is. Tehát az, hogy egyértelműen egyik napról a másikra egy sámanisztikus vallásból nem lesz mindenki keresztény, ez egy hosszú folyamat, és ennek mindenféle állomása megvolt. Palástot, ahogy a felirata is mutatja, a Szent Mária Székesegyháznak készítették Székesfehérvára, Civitate Alba, Székesfehérvár városának a megnevezése. Két gyönyörű Krisztus ábrázolás látható rajta, és a készítés helye pedig, nem tudom, hogy ezt tudják-e, ez nem Székesfehérváron készült, hanem Veszprémben, ahol Gizella és a veszprémvölgyi apácák dolgoztak ezen a gyönyörű anyagon. Az alapanyaga az bizánci sejem, és arra aranyhímzéssel kerültek rá a különböző alakok. Ha picit a katolikus liturgiára gondolunk, akkor volt egy latin szekvencia forma, a Te Deum, és ami úgy kezdődik, hogy téged Isten dicsérünk, minden angyali karok, a proféták és apostolok, és ugyanennek a képi ábrázolása látható a palástan, ugye a legfelső sorban az angyalok szerepelnek, utána a következő sorban az ószövetségi proféták, harmadik sorban az egyház alapító apostolok, és végül pedig azok a keresztény királyok, akik megszervezték a keresztény államokban, megvetették az alapjait a kereszténységnek, és itt van István király is köztük, tehát őt is itt közelről láthatjuk. Az egyetlen megmaradt korabeli ábrázolása Istvánnak. És István kezében pedig egy királylándzsa, amiről azt kell tudni, hogy ez Otto ajándéka volt, a német-római császáré, ugyanis a korszakban nem a korona volt a fő hatalmi jelkép, hanem sokkal fontosabb volt ez az úgynevezett királylándzsa, amit itt István kezében látunk.
Feljöttünk az emeletre, az Árpád-házi királyokat bemutató terembe.
Nagyon sok értékes kincs van itt körülöttünk, az egyik legértékesebbhez oda is lépnénk, ez egy bizánci szentelt víztartó.
Nézzük meg akkor közelről.
A különlegessége az az, hogy ez egy nagyon korai keresztény tárgy, ami a Kárpát-medencében előkerült, az egyik legkorábbi, amikor még nem volt egyértelmű, hogy itt a keleti vagy a nyugati kereszténység fogja kifejteni a térítő tevékenységét, a hatását. Az a tárgy, amit itt közelről nézhetünk, ahogy mondtam is, ugye egy bizánci szentelt víztartó, tehát egyáltalán nem természetes, hogy itt a Kárpát-medencébe bizánci tárgy előkerül. A díszítése ugye egy picit a Távol-Keletre is emlékeztet, egy oroszlános mintákat lehet rajta találni, hogyha közelről megfigyeljük, és görög felirat a tetején. A szentelt víztartó így nem teljes, nem csak a szentelt víz hiányzik belőle, hanem amivel ezt hintették. Az izsóp, amivel ezt szólták. És picit arról is kellene beszélni, hogy mit jelentett ez a keresztény hatalom, ami itt az Árpád-házi királyok választottak, mert hogy tulajdonképpen ugye ez egy választás volt. Szent Istvánnak a döntése. Itt a terem közepén, ha megfordulunk, két nagyon szép koronát láthatunk. Az egyik Szent Margit koronája, a másik pedig egy bizánci korona. Kicsit ez is a kelet-nyugatot szimbolizálja, ugye magának a kiállításnak is az a címe, hogy a kelet-nyugat határán. Istvánnak választania kellett, kelet felé fordítja az országot, vagy nyugat felé. És picit ez a két korona, persze korszakban nem teljesen, de azért ezt szimbolizálja, a Margit koronán gyönyörű anzsuliliomoknak is hívjuk ezeket a díszítéseket, a Monomakhosz koronán pedig egy bizánci császárt, 9. Monomakhosz láthatjuk, melyiket választa, melyik irányba fordítsa István a birodalmat, és határozott álláspontra helyezkedett, és a nyugati egyház felé fordította a birodalmat. Ezt a döntését aztán megerősítette más király is, más magyar király, akik közül elsőként Szent Lászlót emelném ki. Ő volt az, aki Istvánt szentté avattatta 1083-ban, nem csak egyedül Istvánt, hanem még másik öt magyar is ekkor került a szentek közé. Azért ez a szenti avatásról a középkorban pár lábjegyzetet kell hozzátenni, ugyanis a korabeli szokás az volt, hogy ezt nem a pápának kellett jóvá hagynia még, hanem ez a helyi egyház hatáskörébe tartozott, hogy ki lehet szent. A helyi egyház feje tehát eldönthette, hogy ki kerüljön be a szentek közé, és természetesen a csodára ugyanúgy szükség volt, hogy megtörténjen, hitelesítse ezt a szentséget. Ugye István miért lett szenté avatva, miért került ő be a szentek közé? Az a fajta egyházszervező munka, amit Magyarországon elkezdett, ez a vallásnak és az országnak a megszilárdítása itt, a kereszténységnek a megszilárdítása, ez egyértelműen erre feljogosította őt, de azért picit ugye a teológiájától elvonatkoztatva itt egy politikai döntésről is van szó. Ugye Szent László azzal, hogy István szentté avattatta, ezzel ő tulajdonképpen az istváni örökséget is vállalta. Tehát azt mondta, hogy ő tovább viszi azon az úton Magyarországot, amit István elindított. És más országok, közép-kelet-európai országoknál is hasonló folyamatokat látunk, hogy a dinasztia alapító szentet, ugye Magyarországon a dinasztia az Árpádház, az Árpádház alapítója István, tehát a dinasztia alapító szentet máshol is szent avattatták. Ha Lengyelországot megnézzük, ugye Przemyszl Vencel, aki szent lett. Ha dánokat nézzük, Szent Knut vagy Olaf, aki hasonló példaként hozható. Tehát itt egy politikai döntésről is kell beszélni, és itt akkor megint oda jutunk, hogy a hit és a hatalom az hogyan viszonyul egymáshoz. Föltehetjük ezt a kérdést. Most luxemburgi Zsigmond királyunk képe előtt álltunk meg. Hát ő inkább a diplomáciai tevékenységéről, a konstanci zsinatról híres, mint sem az egyházzal való komoly kapcsolatáról. Hát ő, aki ugye Husz János perében is döntő bíráskodott. Amit előtte látunk, az egy nagyon izgalmas tárgy, egy csontnyereg. 1408-ban alapította Zsigmond az úgynevezett sárkányos lovagrendet. És hogyha a csontnyereget hátulról megnézzük, akkor ott ugyanaz a címer látható, ami a sárkányos lovagrendnek is a címer, egy ilyen farkát maga felé visszafordító sárkány figyelhető meg. Honnan ismerős a sárkány motívum? Megint vissza kell lépnünk egy picit az ókorba, mert hogy volt egy Szent György nevű szent, aki mártír halált halt Lüddában, a mai Egyiptom területén, és tőle indult el ez a lovakkultusz, amit aztán folytatott ugye az Árpádháziak közül Szent László, a híres nagy lovak király, akinek nagyon sok csodája, vagy csodás történet legendája, az ugye a lóháton közlekedő, vagy harcoló Szent Lászlóhoz kötődik. Szent György kultuszát éltette tovább a nagy magyar lovak király az Anzsukor, Nagy Lajos, és aztán Zsigmond is próbálta ebbe bekapcsolódni, ebbe a sorba. Ő annyira tisztelte Szent Lászlót, hogy ő maga is László mellé Nagyváradra temetkezett, és megalapította a sárkányos rendet, ezzel is a Szent György kultuszt, ezt a lovak kultuszt szerette volna erősíteni, éltetni. Tehát itt is azért egy nagyon közvetlen kapcsolat megfigyelhető a kereszténység hagyományával.
Ugyanebben a teremben vagyunk, és egy serleget fogunk megnézni.
Ha ránézünk Kapisztrán Jánosnak a serlegére, akkor ez egy nagyon szép díszes, aranyozott serleg. Nem ellentmondás ez egy kicsit? Hát egy ferences szerzetes az nem arról híres, hogy ő aranyozott tárgyakkal vagy nagy gazdagsággal vegye körül magát. Azért, ha megnézzük közelről ezt a feliratot, itt az látható, hogy ez egy serlegé alakított fatálka, mert hogy ugye ez egy nagyon egyszerű serleg volt, amit éppen azért, mert hogy Kapisztrán Szent Jánosé volt ez a tárgy, majd később egészítettek ki ilyen aranyozott díszítéssel és foglaltak keretbe. De ha már Kapisztrán Szent Jánosnál tartunk, akkor meg kell említeni, hogy létrejött ez a ferences rend, ami megint csak valahogyan az egyház hatalmát próbálta meg, nem mondom azt, hogy megingatni, de egy kicsit más elveket hirdetett meg, mint ami a bevett gyakorlat, és pont a gazdagság ellen lépett föl a maga tanításaival, ugye a szegénység hirdetésével, és hát erről is emlékezhetünk itt Kapisztrán Szent János tárgya előtt a ferenceseknek. Az Európában nagyon jelentős jelenlétére, mind kultúrtörténeti jelentőségére, és mind pedig az egyház szervezésben betöltött szerepükre, és hát ugye Szent Ferencnek a 800 éves évfordulóját ünnepeljük idén, úgyhogy talán ez is ismét aktuálissá teszi erről való kiemelt beszédet és erről való megemlékezést.
Jöttünk a következő terembe, itt egy faltól falig méves könyvszekrényt látunk.
A könyvszekrény Bátfáról származik. Bátfa város felvidéken. Ez eredetileg egy templomnak a sekrestjében volt használatos, mindenféle miseruhákat, liturgikus könyveket tároltak benne. Hogy kerül a múzeumba ez a könyvszekrény? Ennek a története megint csak egy nagyon lényeges szerep a hit és a hatalom kapcsolatában, megint egy lényeges epizód ebben a kapcsolatban, ugyanis a reformációról kell ennek kapcsán beszélni. A reformáció 1517. októberében Luther meghirdeti nagy nyilvánosság előtt a tanait, és ezzel elindul az a folyamat, amit ugye reformációnak nevezünk. Ez a folyamat, ez nagyon korán beköszönt a Kárpát-medencébe, tehát úgy hívjuk a külföldön tanuló diákokat, hogy peregrínusok, és ezek a peregrínusok, ők azok, akik elhozzák először a reformáció hírét Magyarországra. 1520-as években vagyunk, tehát nagyon korán, pár év telt csak el, hogy Luther kitette a tanait, de már vannak katolikus papok, akik azt mondják, hogy követik Luthert. Mondhatjuk úgy, hogy ruhát váltanak, tehát a lutheri tanok felé fordulnak, aminek olyan következménye is lesz, hogy a katolikus templomok átalakulnak református templommá. El tudjuk képzelni, hogy ez mivel jár, rengeteg méz kell hozzá, meg ecset, tehát lemeszelik a freskókat, a könyvszekrényeket, és mindenféle egyházi kincset kihasználják, kihordanak a templomból, mondván, hogy nincs szükség az ábrázolásra, az igére van szükség, hogy az igére figyeljünk. Egyedül a Szentírás az, ami a lényege lesz az Isten tiszteleteknek. Innentől kezdve tehát a könyvszekrény is áldozatául esik ennek a folyamatnak, és kikerül. Van egy ilyen történet, a hagyomány ezt így meséli, most én ezt elmondom így, hogy ebből pontosan mi igaz, az persze nem tudjuk, de a hagyomány szerint ez a könyvszekrény kikerült a templom mellé, és nagyon soká, hát ott sanyarú sors vált volna rá, de a bátfai városvezető ezt észrevéve bevitette a városházára, és a liturgikus könyvek helyét föltöltötte jogi, csillagászati, matematikai könyvekkel, és ezzel megnyitotta Magyarország első polgári könyvtárát.
Átjöttünk a Mátyástól Mohácsig tartó történelmet bemutató terembe.
A reformáció mellett azért egy nagyon jelentős fogalom, humanizmus, reneszánsz, az itt a 15. század végén virágzik Magyarországon, és elég csak azokra a főpapokra gondolni, akik Rómában is megfordultak, és jelentős, ugye latinul író, de hát magyar költőként tartjuk számon, Janus Pannoniusra gondolok, másik főpap Vitéz János. A reneszánsz magyarországi fénykorában ők voltak az egyház két nagyon jelentős személye. Ami itt a hátam mögött látható, szeretek ideállni, mert úgy érezhetem magam, mint Mátyás király, mert ha én ezelőtt a trónkárpit előtt állok, valószínű Mátyás mögött is ez a trónkárpit állt. Ha közelről megnézzük, akkor nagyon szépen kidomborodik, hogy a címer és a körülötte lévő díszítés jó állapotban megmaradt, viszont a mellette lévő részt nagyon megkárosította valami anyag, vagy valamiféle folyamat. Itt arról van szó, hogy a címer, ahogy látszik is, volt ott egy varrásnyom, ez le volt takarva egy másik címerrel, ezért ugye ezt a részt nem sütötte a nap, a többit kicsit kiszívta a nap, és megkárosította az anyagot. Hit a hatalom árnyékában, ugye ez a címe a vezetésnek, Mátyás király trónkárpitját látjuk, amit aztán egy főpap hasznosított, nem volt ez más, mint Bakócz Tamás, és Bakócz címer ott van a bal sarokban, azaz a címer, ami ide a Mátyás trónkárpitra volt fölvarva.
Török világ Magyarországon, ez a neve ennek a teremnek, ahol állunk, és egy török szőnyeget fog bemutatni a történész hallgató.
Ha közelről nézzük, nagyon érdekes, hogy honnan került elő egy ilyen szőnyeg. Egy református templom őrizte meg, ugye megint csak kapcsolódunk a keresztény valláshoz. Hogy került egy református templomba török szőnyeg? Az úrasztalán alá, vagy az úrasztalán előszeretettel használtak ilyeneket, de a török vallás, az iszlámról fontos néhány szót ejtenünk, ugyanis azért hosszú évszázadra meghatározta a hódoltság területét. És eredetileg ezeket a szőnyegeket is a törökök hozták be Magyarországra, és az ő vallási gyakorlatukból, azt talán mindannyian tudjuk, hogy az iszlám vallásnak van úgymond öt fő alappillére. Ezek közül, a pillérek közül az egyik legfontosabb a napi ötszöri imádság. Ez akkoriban is így volt. Tehát az ötszöri imádság kötelező a vallás tanításai szerint, de van egy kiemelt imádság, ez pedig a péntek közösen elmondott ima, ami 27-szer többet ér, mint az egyszeri magányosan elmondott ima. Ennek az a feltétele, hogy pénteken közösségben kell elmondani. Ezt úgy hívják, hogy hutbe. És a korszakban ennek az imádságnak állandó elemei voltak, ide tartozott az, hogy ebben az imádságban mindig megemlítették az uralkodó, az aktuális uralkodó nevét. Tehát a pénteki hutbékon a 16. században Magyarországon mindig elhangzott mondjuk Szulejmán szultánnak a neve. És itt megint ugye egy kicsit más oldalról, de rávilágít ez arra, hogy mennyire szorosan összekapcsolódik a világi hatalom, ugye a szultáni hatalom és a hit, tehát itt ugye az iszlám vallásnak a hitéről van szó, de erről is beszélnünk kell, mert azért ez jelen volt itt erősen a 16. században Magyarországon, és más vallásokban is erősen összefonódik a hit és a hatalom kérdése.
Zrínyi Miklós kardját látjuk.
A hagyomány azt mondja, hogy ez Zrínyi kardja volt, méghozzá a költő és hadvezér Zrínyi, hogyha eszünkbe jut, akkor a barokk is eszünkbe kell, hogy jusson, a barokk eposz. Ja, ő a felmenőjének verselte meg ebben a műben a cselekedeteit. 1566-ban a szigetvári hős Zrínyi Miklós kirohanása az, ami eszünkbe juthat. Ő ezt az eseménysort foglalta eposzba. Ugye a barokk eposznak a fő mondanivalója az elhitetés. Ugyanúgy, ahogy minden, ami a barokk művészetről szól, Talán ez egy kulcsfogalom, amivel összefoglalható a teljes barokk, hogy el akarja hitetni velünk azt, hogy ez valóban úgy történt. Hogyha a hosszú körmondatokra gondolunk a levelezésekben, ugye szoktuk ezt mondani ma is, hogy a valaki barokkos körmondatokat írt, nem nagyon szeretjük ezt. Nagyon bonyolult, ugye a díszítettsége is ugyanilyen, a barokk templom nagyon díszes, hát nézzük meg csak ezt a szabját, hát nagyon gazdagon díszített tárgyakról van szó. Mit is akar ez elhitetni velünk? Ha bemegyünk egy barokk templomba, akkor gyönyörű márványoszlopokat látunk, és megyünk előre-előre, egyszer csak beérünk a kupolához, ahol egy freskó van fölöttünk, de amikor odaérünk, akkor azt hiszük, hogy ott megnyílik az ég. Ha márványoszlophoz közelebb megyünk, és megkopogtatjuk az oldalát, akkor az kongani fog, mert hogy nem márványból van az, hanem fából, csak elhiteti, hogy az márványból van. Zrínyi is ugye nagyon költőien foglalta, elhiteti, hogy itt valóban szinte egy csodás küzdelem zajlott, barokk eposzként gyönyörű ez az alkotás. Ez összefoglalja ugye a világi küzdelmek, és ugye a barokk küzd azzal is, hogy a reformációra adjon valamiféle választ. Elhitetni, hogy Isten az eukarisztiában valóban jelen van, mise során valóban jelen van Isten, ez talán az egyik legfontosabb eleme a baroknak, hogy ezt megjelenítse művészetekben is, eposzban is, minden módon. És talán ez a legfontosabb üzenete itt ennek a korszaknak. Reformációra adott válaszként is megjelenik ez, ugye a korabeli művészetekre adott válaszként is, tehát talán ez a kulcs szó itt.
Harmadik Károly és Mária Terézia korabeli teremben vagyunk.
A baroknak a kiteljesedése, tehát itt tényleg káprázik a szemünk a gyönyörűbbnél gyönyörűbb díszített tárgyaktól. De most egy olyan sarokba álltunk meg, ami egy picit kivételez alól. Ez Tesedik Sámuel evangélikus, szarvasi evangélikus lelkésznek a könyves szekrénye, ami itt van előttünk. Elindult ott is a fejlődés, gazdasági fejlődés, tehát ő maga egy gazdaságot kezdett el kiépíteni a szarvasi gyülekezetben. És hogyan történhetett az, hogy már megszilárdulhat ott akár az evangélikus közösség, de picit tovább nézzük, hogy nem csak evangélikusokról van itt szó, hanem református tárgyakat is látunk itt, sőt a zsidó valláshoz kapcsolódó tárgyakat is.
Mondjunk néhány példát.
Az első az árva Betlen Katának a serlege. Ő egy református asszony volt, akinek a házassága az egy nagyon különleges történetet hozott be, és ez a tárgynak a története is hát ezt meséli el. Ugye Betlen Katának ez az úrvacsorai kehely ezüstből készült, ez egy felajánlása volt a református templom számára. Az ő története azért érdekes, mert hogy a férje katolikus volt. Árva Betlen Kata pedig református asszony, és ezt ő nagyon komolyan is élte meg a személyes vallásosságát, és nagyon szomorú volt, az emlékirataiból tudjuk, amikor a gyermekek megszülettek, és a korszakban ugye az volt a szokás, hogy egyházi törvény is volt erre, hogy a fiúk az édesapa, a lányok pedig az édesanya vallását követhetik, és ez így volt Betlen Kata családjában is, aki emiatt nagyon sokat szomorkodott, és bár igen jó kedélyű volt a férje, házasságában nem tudott nyugvó pontra jutni. Itt a személyes vallásosságnak ez egy nagyon szép emléke, hogy a korszakban ezt hogy élhette meg az egyes ember. És ugye minden a tárgy, ami itt van, egy viszonylagos türelemnek köszönhető. Például ez a gyönyörű tóravért, amit itt látunk magunk előtt, ez harmadik Károlynak a rendeletéhez is köthető, aki 1716-ban az országi főrabbi hivatalt engedélyezte. Tehát innentől kezdve egy folyamatos harc indult el. Nem üldözték már a protestánsokat annyira, mint korábban mondjuk a barokk idején a Habsburg uralkodók, ugye a Gájara prédikátorok elég, hogyha gondolunk, hanem egy folyamatos harc indult meg, ami személyekben belül is nagy törést tudott okozni, de a hitközségeknek is mindennapi gyakorlatába nagy kihívásokat jelentett. Ugye csak hivatalos helyen lehetett, volt, hogy több 10 falut kellett menni egy esküvő, egy keresztelés miatt, ahol hivatalosan lehetett a szertartást elvégezni a protestánsoknak. Nagyon meg voltak nehezítve az ő körülményeik. Volt egy olyan elvárás, ha például valaki állami hivatalt vállalt, ugye itt Mária Terézia portré festményére ha nézünk, akkor az ő uralkodása alatt is csak olyan személyek vállalhattak állami hivatalt, akik letették a dekretális esküt. Mit jelent ez a dekretális eskü? Ez nem más, mint egy olyan esküszöveg, amelyben szerepel Szűz Mária és a szenteknek az említése is, és hát így a protestánsoknak állami hivatalnoki vagy tisztviselői rangot szinte lehetetlen volt vállalni, hiszen aki ezt az esküt elmondja, az már nem lehet protestáns.
Az aradi vértanúkról fogunk most megemlékezni.
Október 8-a van, tehát két napja, hogy 175 éve megtörtént a 13 aradi vértanúnak és Batthyány miniszterelnöknek a kivégzése. A korszakban ugye már egy egészen más világba léphetünk be, ugye a reformkorban, ha nagy politikusokra, nagy, legnagyobb emberekre gondolunk, Kossuth Lajos, az előző teremben elhaladtunk az ő zubbonya mellett, vagy Petőfi Sándor, tehát találunk közöttük reformátusokat, evangélikusokat, ugye az előbb említettek, vagy katolikusokat is, akik mélyen vallásosak, ugye az aradi vértanúknak is az emlékezéseiből átüt a mély vallásosság is. Találunk közöttük katolikusokat is, mint Batthyány Lajos, és most itt állunk az ő mellénye előtt, amelyet ha közelről megnézzünk, hát látszik rajta az a golyó ütötte nyom, ami Batthyánynak a halálát okozta. Érdemes elolvasni Íj és Gyulának az Ebéd a kastélyban című művét, amelyben hát bemutatja azt, hogy milyen is volt a Batthyányi kultusz, az ő családja nagyon sokáig őrizte az eredeti véres ruháit, hogy Batthyányi emlékét, hát tisztelték természetesen, családban nem moshatták ki ezt, és így és azt mondja, hogy ott beszélgetett helyi parasztasszonyokkal, és miután az arisztokráciát kimozdították a helyéről, a kastélynak a berendezését fölforgatták, 20. század elején tartunk. Ez a mellény, ami eredetileg, illetve ing, amiben Batthyányit kivégezték, ez egy parasztasszonyhoz került, aki kimosta, fehérre mosta, és kapált benne a mezőn, és ezt egy gazdatiszt vette észre. Hát micsoda megrendítő történet, és így is azt mondja, hogy hát milyen elgondolkodtató, hogy vajon Batthyányi nem azt akarta volna-e, hogy hasznosuljon mindaz, amit kicsit átvitt értelembe érthetjük itt azért ezt a történetet, de nagyon elgondolkodtató ez a példa, hogy mit is jelent ma az ő áldozatuk, a hitükkel a hazájukért hozott áldozatuk. Ezzel talán át is kötjük egy kicsit a beszélgetésünket, illetve itt a termek között, hogy a reformkor után egy megtorlási időszak következett, amelynek a vége kiegyezéssel ért véget, ami egy fejlődő Magyarországot teremtett meg, most ennek a tárgyai mellett megyünk el, és hát elérkeztünk a korszaknak a nehéz végpillanatához, az első világháború korszakához. Az első világháború nehézségei alapjaiban rengették meg a lakosságot, a minden embert elért ennek a híre. Ugye úgy szoktuk erről beszélni, hogy a hátország is kivette a részét a háborúban, és az előző teremben láthattunk harangokat, amik megmaradtak, mert ugye tudjuk, hogy a templomok tornyából a hatalom levette ezeket a harangokat, és szükség volt a bronzra, ágyúnak öntötte be őket. Ami megmaradt, abból állítottak ki a kiállításban párat. Egy egészen más tapasztalata lett a világról az egyéneknek, az egyes embereknek is, és így kellett, ebből a lehetetlen helyzetből kellett valahogyan az országnak talpra állni, hát ismerős a történet. Ugye, ha itt balra nézünk, láthatjuk Teleki Pálnak a vörös térképét, talán annyit említsünk meg, hogy ugye Trianon felé közeledik Magyarország, és három kísérlet van arra, hogy itt megszilárduljon a hatalom. Az első egy polgári demokratikus forradalom, amit a tanácsköztársaság időszaka fog megdönteni, vagy a tanácsköztársaság időszaka megy át egy hatalom átadással, és a 133 nap után pedig hát elkövetkezik egyfajta megszilárdulás, az első a választások kiírása, és hát ebben a teremben ugye a Horthy korszakot láthatjuk, ami aztán 1919 novemberétől kezdi átvenni az országnak az irányítását. Az itt lévő tárgyak közül én ezt az egy vitrint szeretném most kiemelni, ami előtt állunk, mert hogy ez 1938-at szimbolizálja. Királyi Magyarország, vagy a Magyar Királyság ugye államformaként. A Magyar Királyság az 1938-ban ért el az utolsó ilyen csodás pillanatához, amikor mondhatjuk azt, hogy minden együtt volt. Az Eukarisztikus Világkongresszus egy hatalmas ünnepe annak, hogy Magyarország talpra tudott állni. Nagyon sok gazdasági, politikai háttér munkája van, hogy ez milyen folyamatként történt, és ennek az eszenciája volt ez az 1938-as eukarisztikus kongresszus, amit itt láthatunk. Szent István év volt 1938, ugye Szent Istvánnal kezdtük, Szent Istvánhoz érkeztünk el ismét. Azért mondom, hogy ez volt az utolsó ilyen nagy ünnep, mert hogy ezután nagyon sötét történelmi évek köszöntöttek be. Arról is szót kell ejteni, hogyha hit és a hatalom, ugye a zsidó törvények 1939 9 második zsidó törvényre, hogyha gondolunk. És ennek a következtében aztán Magyarország egyre jobban sodródott a háború felé. Itt már megint az árnyoldalait is látjuk, de 38 azt gondolom, hogy egy nagyon szép ünnepsége volt az addigi eredményeknek és az addigi rendszernek.
Az 1950-es években vagyunk, Sztálin áll előttünk szobor formájában.
Erősen keressük a keresztény vallásos tárgyakat, hát itt szembetűnően nagy tárgyak biztos nem lesznek, ugye ez egy egészen másról szóló korszak, ahogy mondtam, és az elején itt tényleg az árny oldalra került a hitnek, a keresztény embereknek a lehetőségei nagyon beszűkültek. Ugye a koalíciós időszaknak a próbálkozásai után, ami ugye 1945-től 1949-ig számíthatunk, már 1947-től ugye nagyon erős szovjet támogatottsággal megerősödött Magyarországon a kommunista párt, és egyre erősebben próbáltak nyomást gyakorolni a keresztény felekezetekre. És nagy kérdés, hogy ebben a helyzetben ki hogyan állt helyt. Kollaboráltak-e az adott hatalommal, vagy szembe fordultak vele, és a saját vallásukról, hitükről tettek bizonyosságot. És Magyarországnak voltak olyan nagy alakjai, itt a püspökökre, ha gondolunk, a református egyháznál, Ravasz László, Ordas Lajos, az evangélikusoknál, vagy Mindszenti József, vagy a katolikus egyházban, akik vállalták, sőt nem csak, hogy ők maguk vállalták, hanem az alattuk lévő egyházi hierarchiát is nagyon szigorúan fogták, és a saját hitük mellett való kiállásra szólították fel a papokat, például ugye Mindszentinek a körlevelére, hogyha gondolunk. De hát ezek a kiállások, a hit mellett nagyon kemény üldöztetésbe torkollottak. És hát most már ugye itt átléptünk a 20. század végéhez, ami a rendszerváltoztatás világát hozta el, és talán ezek a nagy személyiségek is kellettek ahhoz, hogy itt meglegyen az, amikor ránk köszönt a szabadság, akkor meglegyenek azok az erős alapok, azok az erős szálak, amiknek a mentén visszatalálhatunk a hitünkhöz szabadon most már, és tudjuk, hogy mi az, amiben meg kell erősödnünk.
Juhász Zoltán Andrást hallottuk, ő az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktorandusz hallgatója, történésznek tanul. A Hit a hatalom árnyékában című előadást tartotta az Arszakra Fesztiválon, a Magyar Nemzeti Múzeumban, és most bennünket is végigvezetett a legfontosabb tárgyakon. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, ezzel műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.